Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Brán Ágoston Sámuel, a nézőpontcsoport vezetője, és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője. Mind a ketten elemzők egyébként. Jó estét, köszönöm, hogy fogadták.
Jó estét.
Mi lehetett a valódi célja a kormánynak a CEU törvénnyel? Brán Ágoston.
Egyrészt természetesen volt egy ellenségképképzés, ami a politikának egy természetes műfaja. Nem csak a kormány beszél már régóta Soros Györgyről, és a Soros György befolyásáról, a Soros hálózatról, hanem ez az ellenségképzés ugyanúgy Soros Györgyék oldalán is azonosítható, hiszen aki az elmúlt két hetet figyelte, amikor mondjuk hosszan a CEU bezárásáról volt szó, holott a tényekből kiinduló emberek tudják, hogy a CEU-t senki nem akarja bezárni, akkor látja, hogy a Közép-Európai Egyetem vezetése részéről is van egy ellenségképképzés, és ez sem két hete indult el, ahogy mondom, ez a politikának egy természetes műfaja. A másik értelmezési lehetősége, hogy mi volt a hátterében a történésnek, természetesen a nemzeti konzultációhoz egy kommunikációs kampányának egy kezdő lépése, arra való figyelemfelhívása, hiszen ebben egy nagyon fontos kérdés a civil szervezetek külföldi támogatásának átláthatóvá tételéről szóló pont, és ehhez egy komoly demonstrációt nyújtott az elmúlt két hét, hogy miről is van szó, miért is fontos ez.
Pulai András, mi volt a cél?
Úgy tűnik, hogy a Fidesznek a kommunikációs stratégiája, miszerint a Soros és Brüsszel és ezen a tengelyen mozgó szervezetek és személyek valami gonosz entitások lennének, az nem igazán működött. Azt mértük az elmúlt időszakban, hogy és a civilek is egyébként. Azt mértük az elmúlt időszakban, hogy nem igazán rezonálnak az emberek erre a kérdésre. Támogatják azt, amit a Soros Magyarországon csinál, meg általában, amit Közép-Európában, nyilván amennyire ezt ismerik. Támogatják ezt a oktatási tevékenységet, a vonatkozó civil szervezeteknek a tevékenységben jó részt egyetértenek. És a kormány meg a Fidesz érezte azt, hogy egy kicsikét zsákutcás az a történet, és hát emelt a téten, és létrehozott egy olyan törvényt, ami hát ellehetetleníti a CEU működését, bár nyilván a törvény szavai szerint ez nem fog bekövetkezni, de a törvény, hogyha életbe lép, akkor annak a következménye mégiscsak ez lesz. És ezzel kivívta a középosztály haragját, ahogy ezt egy-két nappal ezelőtt pont itt az Inforádióban is mondtam, rálépett a középosztálynak a kislábújára, aki erre reflexzerűen reagált, hasonlóképpen, mint az internet adókor, és egy heven tüntetés rohamban tört ki. Ez szerintem teljesen logikus és várható lépés volt a tüntetők részéről.
Ingatom, mert a kicsit eltúlzott azt állítani, hogy az embereket ez az ügy nagyon érdekelné, meg pláne, hogy az egész középosztály érdeksérelmet szenvedett volna el. A tüntetők azok voltak, akik szokás szerint tüntetnek. Természetesen minden tüntetésen nem név szerint ugyanazok vesznek részt, tehát a kivétel erősíti a szabályt, de nagyon nagy átfedés van szerintem az olimpiai pályázat megakadályozói, a tavaly a tanítanék mozgalom, korábban a Milla tüntetéseken résztvevők, és a most a kormány ellenében fellépők és utcára vonulók között. Ez ugyanis nem a CEU-ért szerveződött, a tudomány úgy mondja, hogy single issue szervezet volt, ahol minden egyéb világképtől függetlenül csak ezért az ügyért kiálló emberek gyűltek volna össze, hanem ez a szokásos kormány ellenes tüntetésnek volt egy új fellépése. Mi is csináltunk kutatást, és azért ez egy kicsit másképet mutat, mint az Andrásék számai. Egy példát mondok belőle, hogy a vidéken élő magyar embereket, és ez az országnak közel a 85%-a, ez az ügy egyáltalán nem foglalkoztatja, tehát azért ez egy belvárosi egyetem, a belvároshoz minél közelebb van valaki, annál jobban fontos számára ez a téma. Budapest külterületein és a vidéki Magyarországon egyáltalán nem okozott hullámverést ez, tehát középosztályról beszélni egészen biztosan túlzás ebben az esetben.
Azt hogy kell vajon kiszámítani, hogy megérte-e? Mert a CEU ügy meglehetősen nagy hullámokat kavart mindenhol, egészen meglepően nagy nevek szólaltak meg.
Az elkövetkező időszak kérdése lesz, hogy ez kiderül, hogy megérte-e. Azt gondolom, hogy a CEU az egy nem önmagában érdekes, és maga a történet folyam az már túlmutat a CEU-n. A CEU egy szimbólum, ami a tanszabadság szimbóluma, az akadémiai szabadság szimbóluma, úgy tetszik a szabad gondolkodásnak a szimbóluma, és az abban való kormányzati pároslábbal való beleszállás elleni harc, ami ezekben a tüntetésekben most már látszik. Azzal csak részben értek egyet, hogy ugyanazok az emberek tüntettek, mint akik ezek is tüntettek. Az teljesen nyilvánvaló, hogy ez túlnyúlt a jelenlegi tüntetésre résztvevőknek a társadalmi köre azon, aki korábban is tüntetnek. Nem csak a szokásos ellenzéki tüntetők vesznek részt ezen az eseményen, hanem olyan már-már adott esetben Fidesz szavazók is, akik úgy gondolják, hogy az ő jövőjüket éli fel a Fidesz azzal, hogy az egyik legfontosabb, és így egyébként szimbolikus egyetemet megpróbálja letörölni a Magyar Akadémia színpadáról.
Csak azért, hogy elemzőként a tényekből induljunk ki, senki nem akar semmilyen egyetemet lesöpörni a magyar akadémiai szféra színteréről, vagy hogy volt pontosan a megfogalmazás. Kevesen tudják, pedig már viszonylag sokan elmondták az elmúlt napokban, de itt azért hadd ismételje meg, hogy ugye kettő CEU van. Létezik egy amerikai non-profit társaság, aminek a nem létező amerikai képzését kihelyezték Budapestre, és az szimbiózusban tevékenykedik a létező budapesti közép-európai egyetemmel, aminek oktatói, diákjai és tanulmányi rendje van, nagyon komoly infrastruktúrával. Ezt az utóbbit, a magyar jog szerint alapított 20 éves közép-európai egyetemet egyáltalán nem érinti ez a jogszabály módosítás. Függetlenül attól a kommunikációs vetülete a soros elleni fellépése a kormánynak, de hogyha a tényekből indulunk ki, akkor ezt azért hangsúlyozzuk, nem mondjuk azt, hogy egyetemet elsöpörnek és megszüntetnek, erről szó nincsen, és éppen ezért nem gondolom azt, hogy valódi alapja lenne, tényszerű alapja lenne annak a tiltakozás hullámnak, és nem gondolom azt, hogy éppen ezért ez a CEU-ról szólna, ami kibontakozott, hanem ez a klasszikus, minden év tavaszán most már ismétlődésszerűen valamilyen ügyköré szerveződő kormányellenes, egyébként több tízezer embert megmozgató tüntetésnek egy újabb felvonása.
Ezt azért némileg árnyalatabban látom ezt a képet. Ugye nyilván, amit levezettél jogilag, az természetesen így van. Két CEU van, és csak az egyik CEU tértámadás. Viszont ez egy nemzetközileg is bevett forma. Így működik nagyon sok egyetem. Ugye nyilván nem kell messzire mennünk. Áder János lánya is egy ilyen egyetemre jár Londonban, ami ugyanígy szimbiózusban van egy amerikai és egy London egyetem. Orbán Ráhel is egy ilyen egyetemre járt Svájcba, ahol egy svájci és egy amerikai egyetem van szimbiózusban. Ez egy bevett forma arra, hogy egy helyben működő egyetemek nemzetközileg elismert diplomát adjanak ki, és ez nagyjából a globálisan így működik. Ennek egyetlen egy magyarországi reprezentánsa van, az a Közép-Európai Egyetem, és azzal, hogy ennek a nemzetközi lábát a kormány ki akarja hacsarni, azzal lényegében a CEU működését lehetetleníti el, és elértékteleníti a CEU-nak a diplomáját azzal, hogy egy olyan diplomát ad az ott végzőnek a kezébe, akik ezzel hát nyilván nem tudnak mit kezdeni, egy mondjam, szigorú fordulatot is használhattam volna ebben a kérdésben. Tehát innét nézve az ugye CEU-ról szól, és azért én azt gondolom, hogy meglehetősen sok jogi szakember van a CEU környékén, meg az amerikai diplomáciában, meg a német diplomáciában, meg az európai néppárt környékén, akik azért meglehetősen jól tudják értelmezni az adott törvényt és az adott törvénynek a hatásait, és ők mindannyian azt gondolják, hogy nap végén a CEU, hogyha ez a törvény vége lesz hajtva, akkor ugyan formálisan nem fog megszűnni, de elnézést a kifejezésért, ki lesz herélve, aminek olyan nagyon sok értelme a végén mégse lesz.
Egy jól nevelt embernek mindig azt a legnehezebb a beszélgető partnere tudomására hozni, hogy téved és nem nézett alaposan utána a dolgoknak, és ezt most nem csak a mi konverzáció kapcsán említem, hanem gondolj bele abba a szituációba, amikor ugye 100 Nobel-díjas mai hír volt, hogy Kofi Annan is már aggódik a CEU bezárásáért, és ha tényleg a tényekből indulunk ki, akkor tudjuk, hogy ez egy tévedés. Senki nem akarja bezárni a CEU-t, és nem is lesz bezárva a CEU. Tévedés volt az is, amit viszont te mondtál Orbán Ráhel és Áder János leányának egyetemiről, mert ott egy valódi amerikai egyetemnek az Európába kihelyezett képzéséről van szó, és valóban egy európai egyetem ezért amerikai papírokat is ki tud állítani az elvégzett kurzusról. A CEU esetében, amiben a mostani törvény bele is köt, vagy amit nehezményez, egy nem létező amerikai egyetem, csak jogi formában létező, virtuálisan létező amerikai egyetem helyezte ki a képzését. És ugye pont azt írja elő a parlament által elfogadott, tegnap Áder János által aláírt törvény, hogy elvárás és feltétel, hogy Amerikában is legyen képzése, amit kihelyez Európába. De tudjuk jól mind a ketten, hogy ez nem egy szakpolitikai ügy csupán, tehát szerintem ne vesszünk el a részletekbe. Én csak fontosnak tartom, sőt felelősségének tartom az elemzőknek, hogy a tényekről beszéljenek, ezért gondoltam, hogy térjünk ki erre is. Valóban itt egy politikai ügyről van szó, ahogy azt én a legelején próbáltam érezékeltetni.
Mi lehet a kimenetele? Donald Trump felhívja Orbán Viktort, és azt mondja, hogy elintézi New York államban, hogy legyen egyetem?
Hát akkor Donald Trumphoz közel álló médiumok és személyek nehezményezni fogják, hogy Trump úr most már Soros Györgyért aggódik. Ez diametriálisan ellentétes lenne az elmúlt években általa megfogalmazott célokkal, tehát nem hiszem, hogy erre sor kerül.
Hogy is jól ki van találva a konstrukció?
Ezt sem mondtam feltétlenül, mert Amerikából nézve viszont egy amerikai hátterű egyetem amerikai érdekként feltüntethető. Én abban biztos vagyok, hogy Trump elnökkel ez nem fog konfliktust okozni, de az amerikai adminisztrációval okozhat nézeteltéréseket, amelyeket meg lehet tárni. Az csupán a kérdés, hogy ez egy váratlan csapás a magyar kormány szempontjából, vagy egy bekalkulált konfliktus, ami kezelhető. És én azt gondolom, hogy ez az utóbbi kategóriába tartozik. Az elmúlt években többször meg lehetett azt figyelni, hogyha a magyar kormány úgy érezte, hogy tény szerint igaza van, a jog az ő oldalán áll, akkor belement konfliktusokba, és az Európai Parlamentben meg lehetett védeni akkor a nemzeti érdeket, a bizottság kötelezettségszegési eljárását ki lehetett állni, annak a tűzpróbáját, és egy nemzetközi tárgyaláson is meg lehetett védeni a magyar pozíciót, mert a tények és a jogi értelmezés az a magyar kormány oldalán állt. Azt gondolom, hogy ebben az esetben is ez egy védhető konfliktus lesz, azért az amerikai adminisztrációval szükségszerűen felmerülő vita kezelhető lesz.
Nyilván az amerikai adminisztrációnak ez azért még lesz jó pár szava, és Trump azt hiszem nem most először követne, hogyha elkövet ilyet, hogy más mond egyik nap, mint a másik napon. Ő meglehetősen híresen lazán kezeli ezeket a hozzáállásokat egy-egy konkrét ügyhöz. Másrészt nem csak Amerikában okozhat ez problémát a Fidesznek, szerintem sokkal nagyobb problémát okozhat Európában és az Európai Néppártban. Ugyanis azt látjuk, hogy azok az európai néppárti prominensek, akik eddig tűzön vízen át és minden nehézség ellenére a saját pártársaiktól is adott esetben megvédték a Fideszt és megvédték Orbán Viktort, ők szépen lassan kezdenek kiátrálni. Például a legemblematikusabb figurája ennek Manfred Weber, aki a CSU, nem is csak a CDU, hanem a CSU egyik bajországi vezetőjeként kelt ki az akadémiai szabadság megnyilvánulása ellen, ami azért tűnik fordulatnak, mert a legnagyobb pártfogolytja Orbán Viktornak ezekben a kétes helyzetekben Németország volt mindig, és azonban is különösen a CSU és Bajorország, és abban a pillanatban, amint itt megrendül a bizalom a Fidesz iránt, könnyen lehet, hogy Európai Unióban is a szőnyeg szélre fog állni a Fidesz. És ez jelenti egyébként a legnagyobb csapást, tehát én sem gondolom azt, hogy az egyébként jól bevált baloldali, vagy demokrata, vagy liberális európai és amerikai ellenzőktől nagyon megijedne Orbán Viktor, de egy pár családon belül érkezett fenyegetéstől és csapástól már sokkal inkább.
Hát, hogy is mondjam, egyrészt az Európai Néppárt az egy Noé bárkája, tehát van ott azért sok mindenki. Ugye, csak hogy érezhető legyen, Orbán Viktor mellett beletartozik Angela Merkel és Jean-Claude Juncker is a néppártban. Ugye Donald Tusk, akit megválasztottak az Európai Tanács elnökének, és az Európai Parlament elnöke is most már a néppárthoz tartozik, tehát ez az Európa sokszínűségét önmagába kifejező politikai család. Orbán Viktornak sosem volt benne 100%-os többsége, de Angela Merkelnek és Junckernek sem volt 100%-os többsége. Aki alaposan ismeri az itteni belső erőviszonyokat, az tudja, hogy senki, de senki nem mondott olyan mondatot, és nem támadta az elmúlt hetekben és napokban a Fideszt és Orbán Viktort, aki korábban az ő híve lett volna. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, amilyen mondatokat mondott, az az egyensúlyozó művészet európai csúcs teljesítményének, és a diplomáciai körmönfont megfogalmazás egyik emblematikus megnyilvánulásának lehet minősíteni, nem pedig elhatárolódásnak Orbán Viktortól. Egészen biztos vagyok reál politikusként, vagy reál politikai elemzőként, hogy amíg Angela Merkelnek a sorsa nem fog eldőlni, aki mégiscsak az egyik fő összetartó ereje, aki Orbán Viktorral és Jean-Claude Junckerrel is közös pontokat tud találni. A fő összetartó ereje ennek az Európai Néppártnak, amíg az ő sorsa nem fog eldőlni szeptember 24-én Németországban, addig semmiféle kizárásra nem kerül sor az Európai Néppártba. Ez a vita addig jelen lesz, mert vannak olyan emberek, akik érdekeltek abban, hogy ezt fenntartsák, de a végpontja nem fog bekövetkezni, és Angela Merkelnek komoly esélyei vannak a újraválasztásnak, akkor pedig egészen biztos vagyok benne, hogy 19-ig, amikor a következő európai parlamenti választásra sor kerül, és azt követően az új frakciók megalakulására szintén változatlan lesz a helyzet. Egyébként csak egy példát hadd emeljek ki, a Frank Engel volt az, aki a luxemburgi néppárti képviselőként ma reggel azzal a hírrel találkoztatott az ember, hogy a távozásra szólította fel a Fideszt az Európai Néppártba. Egy kicsit rá kerestem, mert bevallom őszintén, hogy Engelt ismerem, de Engelt nem ismertem a néppártból. Hát pár évvel ezelőtt ő a CSU-t szólította fel, hogy távozzon a néppártból, tehát vélhetően a néppártnak a nemzeti konzervatív szárnyával, nevezzük így, nem békélt meg az úriember.
Nem is véletlenül Frank Engelt hoztam fel példának, hanem Manfred Webert, aki kicsit nem ment el a falig. Azt gondolom, hogy saját magának is akar manőverezési lehetőséget hagyni a későbbiekre, de minden eddiginél hangosabban, és azért azt is mondhatjuk, hogy minden eddiginél egyértelműbben fejezte ki nem tetszését ebben a kérdésben.
Az alaptörvény értékei mellett köteleződött el, hiszen a magyar alaptörvényben benne van a felsőoktatás autonómiája, a tanszabadság és a kutatási szabadság. Így is lehet fogalmazni?
Így is lehet fogalmazni, ez nem teljesen így fogalmazott. Az is teljesen biztos persze, hogy a németországi választás ez a kérdés befolyásolja. Viszont ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy Martin Schulznak legalább akkor esélye van megnyerni a kancellári tisztet, mint akkor a Angela Merkelnek, és nem lesz egy könnyebb dió Orbán Viktor számára, sőt, sokkal keményebb dió is lehet. Sőt, az lesz, hogyha ő nyer. Ebben az esetben viszont nyilvánvaló, hogy a német EPP-s politikusok, CDU és CSU helyben azért igyekeznek felzárkózni a sokkal markánsabb és sokkal keményebb SPD véleményekhez. Úgyhogy én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez egy díszmenet lesz a német politikában Orbán Viktor számára az elkövetkezendő fél év, de az is szinte biztos, hogy Németország, legalábbis csak Németország a törésig nem fogja elvinni ezt a kérdést. Érdemes megvárni egyébként, hogy mi fog történni Franciaországban, akik ugyan kevésbé aktívak a magyarországi folyamatokat illetően, de hogyha Franciaországban is hasonló lesz a helyzet, mint ami például Hollandiában volt, hogy a mainstream erők fognak győzelmeskedni, ugye is ott jelen pillanatban egy volt, bár most egyre több esélyesebb a verseny, de egy volt szocialista politikus ár nyerésre, akkor azért ez kicsikét lendíthet megint a keréken.
Abban én biztos vagyok továbbra is, hogy az Európai Néppárt sokszínűsége okán Orbán Viktornak nagyon-nagyon nagy esélye van, hogy soha komolyan fel nem merül a kizárása ebből a sokszínű családból, csak a Angela Merkel és a németeken túl tekintve benne van például Bojko Borisov újra választott miniszterelnök Bulgáriából, aki pár héttel ezelőtt megkapta Magyarország nagy keresztjét, ugyanúgy gondolkodnak a migránsválságban, de ott vannak az olaszok, akiknek az európai parlamenti elnökét a néppártból úgy sikerült megválasztani, hogy a Fidesz megszervezte, hogy a lengyel kormánypárt a Jog és igazságoság is rászavazott. Tehát még sokat köszönhet is úgymond a Fidesz teljesítményének, és annak, hogy ugyan nem a liberális szárnyához tartozik az Európai Néppártnak, de a konzervatív szárnyán bizony a magyar szavazatokon túl is tud még szavazatokat hozni, és azért a magyar szavazatokat se becsüljük alá. A néppárt ugyan a legnagyobb frakció, és ha a Fidesz nem tartozna hozzá, akkor is a legnagyobb lenne, de 12 mandátum, 12 szavazat a 751 fős parlamentben is bizony sokat nyom alatba, tehát mind reálpolitikailag, mind ideológiailag, mind a néppárt sokszínűségéből adódó tartós helyzet fennmaradásából kiindulva azt gondolom, hogy itt nem lesz változás. Ez egy politikai kommunikáció, ami egyébként ezzel egyetértek Andrással, szoros összefüggésben van a német választással. A német szociáldemokraták próbálják a magyar ügyet fölemelni a német választás agendájára is, és próbálják ezzel a túlnyomó részt Orbán Viktor ellenes német nyilvánosságban pontokat szerezni Merkellel szemben. Próbálják úgy kiasználni, hogy Merkel miért nem határolódik el, miért nem zárja ki Orbán Viktort az Európai Néppártból, ami, ahogy előbb próbáltam leírni, teljesen irreális felvetés, de pont ezért egy fogás abban a Németországban, ahol a hivatalos média nagyon egyértelműen Orbán Viktor kritikáját fogalmazza meg minden egyes esetben. Ezért aztán van egy ilyen német szándék, egy szociáldemokrata kampány taktika, ami Orbán Viktorról szól, de ezek túlélhető dolgok, és szeptember 24-i választás után nem hiszem, hogy megmarad ugyanez a helyzet.
Ez szinte biztos, hogy így van, viszont az is így van, hogy ugye vizsgálni fogják a CEU törvényt holnap Brüsszelben, és ez, azt, hogy a Juncker bizottság mit fog ebben a kérdésben dönteni, az megint meglehetősen fontos lesz ebben a kérdésben, és befolyásolhatja a sorsát és a kimenetét ennek a sztorinak. Ráadásul ugye, mivel Áder János tegnap aláírta a törvényt, és ezzel sokak szemében nem képviseli a nemzetegységét, már azzal, hogy nem küldte vagy politikai, vagy alkotmányos vétóra, és nem jelezte tartalmi fenntartásait ezzel szemben, Az, hogy Junckerék ebben a kérdésben mit fog dönteni, az legalább annyira fontos lesz, mint amit németek mondanak, sőt, adott esetben még fontosabb is. És az volt az előző gondolatom, hogy mivel Áder János aláírta a törvényt, ezért nem egy törvénytervezetet kell bírálni, hanem lényegében egy megszavazott törvényt, amit sokkal könnyebb bírálni. Esetleg valakiben felmerült az a gondolat, hogy Áder János azért is írta alá ezt a törvényt, hogy majd talán a Juncker bizottság egy kicsikét így akkor keményebben fog tudni fellépni ebben a kérdésben. És egy egyértelmű. És egy egyértelmű helyzetet vizsgál nem csak valami javaslatot, vagy valami felvetést, hanem egy konkrétan megszavazott törvény.
Dicséretes András fáradozása, hogy az Áder János ellen tüntetők elveszítsék a lelkesedésüket, és a tegnapi aláírás mögött egy Körmann von stratégia bukkanja fel, de...
Ulyás Márton szerencsére velem van, és nem hagy, hogy lankadjon a lendület.
Valójában azt gondolom, hogy ennél egyszerűbb a dolog. Azért írta alá Áder János a törvényt, mert számára ez egy kockázat, hogyha megküldi az Alkotmánybíróságnak, akkor ugye konkrét kifogásokat kell emelni, ahogy minden alkotmányos vétó esetében ez megtörténik, és ha az Alkotmánybíróság úgy dönt, hogy ezek a köztársasági elnöki kifogások, ezek nem állják meg a helyüket, azt szerintem egy elég kellemetlen lépés a köztársasági elnök részéről, tehát ő biztonsági játékos, olyan kritikát szokott megfogalmazni, amit egyébként az ő és a korábbi köztársasági elnökök esetében is javarészt visszaigazol az Alkotmánybíróság. Ezzel nem zárult be, ráadásul a magyar jogállamban a ellenőrzési lehetőségek teljes tárháza, hiszen utólagos normakontroll is létezik. Az ellenzék részéről szerveződött már ilyen kezdeményezés, hogy a ellenzéki frakciók fogjanak össze és járuljanak az Alkotmánybíróság elé. Az Európai Bizottság vizsgálata szerdán valóban el fog indulni, abban az értelemben, hogy állítólag beszélni fognak a klasszikus vagy szokásos szerdai ülésén a bizottságnak erről a témáról. Gondolom nem ez lesz az egyetlen domináns témája az ülésnek. Viszont nagyon fontos volt egy tegnapi nyilatkozat. Az illetékes biztos kijelentette, hogy ő nem híve a kötelezettségszegési eljárásnak, ami finom utalás, kiolvasható üzenet arra vonatkozóan, hogy itt nem lesz kötelezettségszegési eljárás, mert ez nem európai kompetencia ez a törvény. Nem érinti egyáltalán az uniónak a hatáskörét, az unió kötelezettségszegési eljárást viszont csak az ő hatáskörébe tartozó ügyekben tud indítani, tehát ha elindítanának egy ilyen kezdeményezést, akkor az azonnal dugába dőlne, semmilyen olyan európai intézmény nincs, ami megalapozná ezeket a kifogásokat. Ezért is jelezhette azt az uniós biztos, hogy inkább tárgyalni kellene és egyeztetni.
A civil szervezetek elleni nyomásgyakorlási kampány az ugyanebben a politikai logikában illeszkedik, mint a CEU története? Vagy ez egy másik történet? Külföldről finanszírozott civil szervezetek ügynök szervezeteknek mondják őket.
Persze, hát ez teljesen nyilvánvaló, hát különösen, hogy ugye a Soros révén össze is ér a két történet, hiszen Soros az talán a legnagyobb donor, és a Soros által finanszírozott Open Society Foundation az egyik legnagyobb donor ezeknek a civil szervezeteknek, és nemzetközi donor ezeknek a civil szervezeteknek. Itt ugyanaz az ellenségképzés zajlik, amiről már az Ágoston is beszélt az adás elején. A kormány készül a kampány, a 2018-as kampány negatív részének a megépítésére, ez zajlik.
Összefügg a politikai kommunikációs szempontból, természetesen szakpolitikailag más kérdésről van szó. Nemzetközi modellje több van ennek a civil szervezetek átláthatóságáról, külföldi támogatásának átláthatóságáról szóló változtatásnak. Ugye Amerikában, Oroszországban, Izraelben ezeket a példákat szokás mondani, hasonló szabályok élnek. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy ez egy keleti trükk lenne, hanem az Egyesült Államokban is hasonló elvárásokat állítanak a külföldről támogatott szervezetekkel szemben. Én azt gondolom, hogy az alkotmányosság próbáját is ki tudja állni egy ilyen szabály, ha csak abba az apróságba gondolunk bele, hogy 89 óta a pártok, tehát a hivatalos jelöltállító szervezetek külföldi támogatást Magyarországon nem fogadhatnak el, akkor ehhez képest a politikával foglalkozó szervezetek átláthatóvá kell, hogy tegyék a finanszírozásokat. Azt gondolom, hogy egy teljesen méltányolható és arányos változtatás, még akkor is, ha persze az érintettek ezzel ellen hevesen tiltakozni fognak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Brázzák Aston Sámuel, a Nézőpont csoport vezetője, és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője, az Inforádió arénájának vendége.